Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak nevében! Hozsanna a magasságban! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 105. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk együtt az Urat. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 331. dicséretünket. 331. énekünk első három verszakát énekeljük most együtt.
Thank you.
a mi segítségünk és virágvasárnapi Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Ézsaiás próféta könyvéből, a 25. fejezetből, az első 9 versből hangzik hozzánk a következőképpen.
Uram, Te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. Mert kőhalommá tetted a várost, a megerősített várat rommá, a vitorló kastélya nem lesz város, soha többé föl nem épül. Ezért tisztel téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa, mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Mint hőség a szikkadt földet, megalázod az ajongó bitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket, itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának.
Áldunk és dicsőítünk, Urunk, azért, hogy most is itt vagy. Itt vagy velünk, és oly sok mondani valód van számunkra, ad, hogy, és enged, hogy kinyithassuk lelkünket, szívünket, fülünket, hogy meghalljuk a leges, legfontosabb üzeneteket a magunk számára. Mi is olyan nyomorultak, szegények vagyunk, mint azokban a bibliai időkben, de nagy ígéretet tettél, hogy a nyomorultat, a szegényet felemelet, felövezet. Áldott légy, Úr Jézus, hogy ezt készítetted elő, és ez történt virágvasárnap, és azt követő húsvéti nagypénteki ünnepeken is. Készítsd a mi lelkünket, hogy igazán úgy nyissuk ki, hogy ami nyomorúság, bűn, az eltűnjön, és tudjunk alázatosan odaállni Te eléd, és könyörögni a megvallott és meg nem vallott eltakart bűnök elől is. Készítsd a mai Isten tiszteletet, ami számunkra ajándékká, sokat mondóvá, és így áld meg bennünket. Amen.
Foglaljuk el a helyünket mindnyájan, és keressük meg a 153. dicséretünket. 153. énekünket énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb olvasott ige szakasz mellett még Máté evangélium a 21. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje. Most tehát Máté evangélium a 21. részéből hallgassuk meg a 8. verstől a 16. versig terjedő szakasz virágosának történetének egy részét. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jött az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beélt Jeruzsálembe, felbújtult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galilai Názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Az egyik konfirmandus kérdezte pénteken tőlem, hogyha időutazást lehetne végrehajtani, akkor visszamennék-e szívesen abba a korba, amikor Jézus Krisztus testben itt volt a Földön. Az első gondolatom erre a kicsit váratlan kérdésre az volt, hogy igen, milyen jó is lenne végül is, hogyha ott lehetnék közvetlenül Jézus mellett. Milyen jó is lenne az ő szájából hallani az Isten szeretetéről szóló jó hírt, hogyha megtapasztalhatnám azt, amit igazából mi nem tudunk, legfeljebb sejtünk, hogy azok az emberek, akik akkor éltek és találkoztak Jézussal, mit tapasztaltak a közelében, milyen vonzást, hogy milyen volt az, amikor Jézus rájuk tekintett, hogy mi járta át a szívüket akkor, amikor Jézus rájuk mosolygott. Aztán tegnap olvashattuk a Bibliaolvasó kalauz alapján Jézus akkori tanítványairól azt, hogy elkezdtek versengeni, elkezdtek vitatkozni egymás között azon, hogy ki a nagyobb közöttük. Tették ezt azután, hogy mesterük Jézus velük fogyasztotta el a páska bárányt, keresztre feszítése előtti utolsó vacsoráját velük költötte el, és ott pedig arról beszélt, hogy a testét meg fogják törni, a vérét kiontják, és mindez értük történik. Azokért történik, akik bíznak benne, hisznek benne. Aztán, mivel virágvasárnap közeledett, hiszen az pénteken volt, elém jöttek a virágvasárnap eseményei is. Hallottuk most Máté evangéliumából is, hogy Jézus Krisztust akkor a sokasság, amely körülvette, királyként ünnepelte. Az evangéliumokból azonban azt is tudjuk, alig telt el néhány nap, és az emberek ugyanakkor a hívvel, vagy talán még nagyobbal azt kiáltották, feszítsd meg, feszítsd meg. Hogy is következheted be ilyen változás? És mindeközben még ott motoszkált bennem a kérdés, hogy jó lett volna ott lenni, milyen lett volna ott lenni, ott, abban a sokaságban, vagy ott akár tanítványként Jézus közelében. Mi is történt ott? Mi az oka annak, hogy a hozsannázó sokaság néhány nap múlva azt kiáltja Jézusra, feszítsd meg. Ha jól belegondolunk, akkor azt a megállapítást tehetjük, hogy csak valamilyen csalódás, mély kiábrándulás vezethetett ide. És most ezen a mai virágvasárnapi istentiszteleten ezt gondoljuk egy kicsit együtt végig, hogy vajon mi zajlott le ott az emberek szívében? Az első, amivel jó, hogyha tisztában vagyunk, az az, hogy a zsidó nép életéhez szorosan hozzátartozott a messiás várás. Nem légből kapott vágyak voltak ezek, hiszen az Isten ígéreteiből táplálkoztak. Aki a Szentírást olvassa, ismeri, az tudja, hogy Isten már akkor, amikor az ember hátat fordított neki, beszélt arról, hogy el fog jönni a szabadító. Jön valaki, aki a kígyó fejére tapos, vagyis aki a bennünket a kezében tartani akaró sátánt legyőzi. Ezt a reményt tartották ébren a proféták is. És most gondolhatunk arra az ige szakaszra, amelyet Ézsaiás könyvéből olvastunk. Milyen csodálatos tetteiről beszélt Ézsaiás Istennek. Ha csak arra a mondatra gondolunk, hogy a halál hatalmát is megtöri. Igen, a prófétákon keresztül is Jézus beszélt, Isten beszélt a szabadítóról. Ez a reménység azonban azt is tudjuk, hogy nagy változáson ment keresztül is, különösen is akkor, amikor a zsidó nép a babiloni fogságba került. Abban az időszakban egyrészt nagyon felerősödött a messiás várása, másrészt pedig konkrét formákat öltött. Egészen valóságos politikai és társadalmi tartalmat nyert. Izrael népe ugyanis egyre határozottabban azt várta a messiástól, hogy megszabadítja majd őket az idegen megszállóktól, és visszaállítja a dávidi birodalmat, sőt, ezt világuralmi rangra emeli. Azok, akik ott virágvasárnapon Jézus Krisztus királyként ünneplik, azok valószínűleg azt gondolták, hogy ennek a dávidi birodalomnak érkezett el az órája. Jézus bevonul Jeruzsálembe, első útja a római megszállók helyőrségébe, az Antónia várba vezet, és ott majd csodálatos módon, messiási hatalmával megsemmisíti a római katonaságot. Ehelyett azonban Jézus a templomba megy, és megtisztítja a templomot. A megtisztított templomba pedig, hallottuk Máté evangéliumából, vakok és bénák mentek hozzá, és Jézus meggyógyította őket. Jézus beteggyógyítása azt is jelenti, hogy vége a kiszolgáltatottságnak, a kiközösítésnek, a megvetésnek, a megalázásnak, hiszen a betegek azelőtt nem mehettek be a templomba, azért, mert azt gondolták róluk, hogy az Isten büntetése van rajtuk. Jézus ezzel a tettével is jelzi azt, hogy Isten olyan Úr, aki a kitaszítottat, a megvetettet elfogadja, befogadja, befogadja az ő családjába, sőt, mitől ezzel igazából beemeli, visszaemeli az emberi közösségbe is. János evangélista írja le azt, hogy Jézus az őt királysága felől faggató római helytartónak ezt mondta, az én országom nem e világból való. Én azért születtem, folytatja, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindezek pedig azt jelentik, hogy Jézus Krisztus vállalta a királyságot. De nem e világ szerinti gazdagságot, jólétet, egészséget, hosszú életet biztosító birodalomért jött ő e földre, hanem ennél jóval többért. Az igazság és a szeretet birodalmáért. Jézus virágvasárnapi cselekedetei azt mondják tulajdonképpen, emberek, ti a rómaiaktól akartok megszabadulni, akik elnyomnak titeket. De van egy ennél sokkal súlyosabb lánc, a bűn és a halál kényszere. Én pedig azért jöttem, hogy ezt a láncot levegyem rólatok. Jézus Krisztus többször is beszélt arról, és igyekezett nagyon világossá tenni számunkra, emberek számára, hogy a mi szabadságunk igazi gátja bennünk van, az a bennünk lévő sötétség, és nem az, ami kívül van, hanem mindaz, ami bennünk van. Azok a tisztátalan, azok az önző gondolatok, kívánságok, vágyak. A jellemünk, az életünk kiszolgáltatottsága. És Jézus azért jött, hogy ezt a fogságot törje meg. Jeruzsálem népének ez akkor csalódást jelentett. Holott nem ez-e a legnagyobb áldás, nem csak Izraelnek, a zsidó népnek, hanem az egész emberiségnek, nekünk is. Ezzel azonban szorosan összefügg az, hogy a zsidó nép tagjai nem tudtak igazából mit kezdeni a szenvedő messiás alakjával. Hiszen pontosan ebből a vágyból, hogy ők az idegen megszállóktól szerettek volna megszabadulni, következett az, hogy ők a messiást inkább harcos messiásnak tudták elgondolni. Aki jön, és rögtön győzelmet arat az ellenségeik fölött. Ehhez pedig az történik, hogy itt van Jézus, aki ugyan olyan jeleket tesz, aki ugyan olyan tetteket hajt végre, amelyek valóban, mintha arra utalnának, hogy ő a várva várt messiás, de olyan furcsa dolgokról beszél. Arról is beszél közben, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, szenvednie kell, meg kell öletnie, de harmadnapon feltámad. Máskor pedig azt mondja, hogy ő azért jött, hogy az életét adja váltságul sokakért. Az evangéliumokból kiderül, hogy még a tanítványai sem igazán értették, amikor ilyenekről beszélt Jézus. Egy alkalommal a 12 tanítvány egyike Péter az, aki Jézus szavaira, a szenvedéséről szóló szavaira így reagál: mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg veled. Hát hogy is férne össze a győzelmes király képével az, hogy ő szenved, hogy őt keresztre feszítik? Nem értették a tanítványok sem valójában Jézust. Nem csoda akkor, hogy a nép sem igazán értette. Pedig a népek közül a zsidó nép volt az, pontosan kiválasztottságából fakadóan, melyet Isten erre készített, és amely nép leginkább be volt avatva abban a titokban, amit azzal az egy szóval jelölnénk, hogy áldozat. Mit is jelent az, hogy áldozat, és hogy szükség van áldozatra. Hiszen már az Ószövetség idején is az Isten tiszteletek is úgy folytak, hogy áldozatokat mutattak be, és ezek között az áldozatok között nagyon fontosak voltak a bűnért bemutatott áldozatok. És ezek mind arról beszéltek, arra utaltak már akkor ott az Ószövetség idején is, hogy a bűn bennünket, embereket elválaszt Istentől. Hogyan is érkezhetne el a messiási birodalom gazdagsága és dicsősége, hogyha előzőleg nem nyer bocsánatot a nép? Jézus Krisztus nagyon jól tudta ezt, és ezért ment először a Golgotára, és nem a királyi széket foglalta el. Tette ezt úgy, hogy tisztában volt azzal, csalódást fog okozni népének. De hát megint csak azt kérdezhetjük, hogy nem így volt helyesebb? Nem ez jelent igazán áldást számunkra, hogy ő a Golgotára, a keresztre ment? Hogyha ő nem vállalja a szenvedést, nem vállalja a kereszt halált, akkor mi meg sem ismerhetnénk az élő Istent. Akkor mi nem számíthatnánk Istenre úgy, mint édesatyánkra. Akkor nem lenne bocsánat az elrontott dolgainkra. Akkor nem lehetne örök életünk, és akkor valóban reménytelenül vegetálhatnánk itt a földön. Ennek azonban van egy nagyon fontos figyelmeztetése is, tanítása is számunkra, akik valóban Jézus Krisztus követői szeretnénk lenni, akik hálásak vagyunk, és akarunk lenni azért, amit ő vállalt és tett értünk. És ez pedig az, hogy az, aki ebben a világban, amely keresztre feszítette Jézust, és újra és újra megfeszíti, vállalja őt, az ezzel vállalja az érte való szenvedést is. És ez lehet, hogy olykor gúnyformájában jelentkezik, máskor mellőzés formájában. Lehet, hogy megjegyzést tesznek az emberek körülöttünk. Az is lehet, hogy hátratételt kell elszenvednünk, vagy más kisebb-nagyobb szenvedéseket. És voltak és vannak időszakok, amikor vértanúságot is jelent. Isten igéjét azonban, hogyha megnézzük, és azoknak az életét, akik valóban Jézus Krisztushoz kapcsolták az életüket, és készek vállalni érte a szenvedéseket is, azok valami különös módon tekintenek ezekre a szenvedésekre. Maga Pál apostol azt mondja, hogy igazából a Jézusért kapott szenvedések az kiváltság. Azt írja, egyedül, elhagyatva, betegen és börtönben felejtve, nem tudta, hogy meddig kell még ott lennie. A Filippi belieknek írt levelében, nektek megadatott az a kegyelem, hogy ne csak higgyetek a Krisztusban, hanem szenvedjetek is érette. Értjük ezt? Nektek megadatott az a kegyelem, hogyha Jézus Krisztusért, a belévetett hitemért szenvedek, az nem büntetés, az kegyelem. Egyenesen úgy beszél róla Isten igéje, és ezt tapasztalják azok is, akik ezen az úton járnak, hogy ez kiváltság. Annyira egyé válhatok Jézus Krisztussal, hogy amikor őt üti a világ, akkor az engem is ér. De emögött ott van az, hogy ez azért van, mert én már olyan mély és meghitt közösségbe kerülhettem az Úrral, és annyi-annyi áldást és ajándékot kaphattam és megtapasztalhattam. Értjük ezt, hogy nem arról van itt szó, hogy önkínzók legyünk, és önkínzók a Jézus Krisztusban hívők, hanem arról van szó, hogy ők tudják, hogy aki a Krisztusért vállal szenvedést, kell, hogy szenvedést vállaljon, az közel van, nagyon közel van Jézus Krisztushoz. És nem az az öröm, hogy szenvedni kell érte, hanem az, hogy ennyire közel lehetek a világ megváltójához és Urához. És ez, hogy ennyire közel lehetek, ez mindenért pótol. Végül a harmadik ok, amely csalódáshoz vezetett ott akkor, virágvasárnapon, az az volt, hogy ez a messiánsi váratalom, ez kimondottan nemzeti váratalom volt. Vagyis csak Izrael népére korlátozódott. Istennek a terve azonban más volt. És csodálatos megfogalmazása ennek az az ige, amelyet nagyon sokan ismerünk nyilván közülünk. János Evangélium a 3. fejezetének 16. versében olvashatjuk, hogy Isten úgy szerette a világot, nem csak a zsidó népet, a választott népet, hanem úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Jézus azonosult az ő atya akaratával, elfogadta az ő világ megváltó tervét. Hogyha akkor ott virágvasárnapon elkezdi Jézus az ő messiási uralmát, úgy, ahogyan akkor várták tőle, akkor az azt jelentette volna, hogy csak annak a népnek a királya lett volna. És Jézus éppen azért, mert nagyon jól tudta, hogy Isten más gondolt el, ezért nem a királyi trónt keresi és foglalja el, hanem megy a keresztre, hogy kegyelmet szerezhessen, és megnyithassa az utat Istenhez a zsidók számára is, de a többi nép számára is. és ezért ismerhetjük meg mi is őt, mi magyarok is, és a többi nép is. Jó lett volna ott lenni Jézus közelében, akkor, amikor ő itt volt testben. Hadd kanyarodjak vissza ahhoz a kérdéshez, amellyel kezdtem a bizonyságtételt. Nem is tudom igazából. Az kristályosodott ki bennem, mindezeket így végig gondolva, hogy a legeslegfontosabb igazából az. És ez a vágyom a saját magam számára is, de mindnyájunkkal kapcsolatban is, hogy érthessük az ő gondolatait, az ő velünk kapcsolatos tervét, és tudjuk elfogadni. És nem kell nekünk akkor visszavágyakoznunk oda, hogy nekik biztos jobb lehetett, akik akkor éltek, amikor Jézus itt volt testben. Hiszen mi is közel, nagyon-nagyon, ennyire közel kerülhetünk, ahogyan az itt már elhangzott Jézus Krisztushoz. Virágvasárnapi vágyunk, kérésünk és imádságunk, legyen hát ez, hogy hadd érthessem, és szerethessem meg a te gondolataidat, Uram, a te akaratodat, tervedet, és tudjak belesimulni abban. Tudjunk úgy gondolni, tegnapra, mára és holnapra, ahogyan azt egy evangélikus költőnő fogalmazta meg az egyik versében, és hadd fejezzem be ezzel a bizonyságtételemet. Ez a címe ennek a versnek, hozsannázó napok. Te drága tegnap, ne áldanálak ragyogásáért lábanyomának. Ő az értelmed, minden szépséged. Jézus Krisztusért áldalak téged. Áldom a sebed, mosolyod, könnyed. Nincs semmi, amit meg ne köszönjek, amiért szívem hálás ne lenne, hisz ő sietett én felém benne. Eljött, megmentett, vérén megváltott. Te drága tegnap, érte vagy áldott. És érte dicsérlek ma, boldog jelen. Ma jár előttem, ma beszél velem. Mai parancsát indulni készen, boldogan várom, örömest végzem. Érte szeretlek, Jézusért áldlak, te a kegyelem, te a szolgálat, kereszthordozás, lehetőségek százszor szent napja. Áldalak téged. De holnap, holnap, te várva várt nap, téged még zengőbb énekkel áldlak. Át minden ködön, minden homályon, mert közeledni a Krisztus látom, őt, aki eljön. Fekete vészek fellegein túl, őre ánézek, s örömöt szívem megdobogtatja. Legragyogóbb nap, Krisztus nagy napja. Tegnap csodája, ma minden fénye, munkája, harca, holnap reménye, mint egyetlen egy újongó ének, így zeng hozsannát Krisztus nevének. Ámen. 331. dicséretünket keressük meg. És 4. verszakával kérjük. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten néped kegyelmes királya, vezéreld jóra egész életünket. 331. énekünk 4. verszakát énekeljük. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged csodálatos tervedért, amelyet hallhattunk is itt az ige hirdetésben. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te szabadulást, üdvösséget, bűnbocsánatot, örök életet készítettél mindnyájunk számára. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te nem vagy személyválogató. Te bár kiválasztottad a zsidó népet, őket is azért, hogy rajtuk keresztül megismertesd magad a többi néppel is. De pont ez is mutatja, hogy nem kötötted magad igazából egy néphez, hanem mindnyájunk számára elkészítetted a lehetőséget az odafordulásra, a bűnvallásra, bűnbocsánatra, az új élet kezdésére. Köszönjük ezt neked. Köszönjük neked Jézus Krisztust, adtad őt szabadítónak nekünk. Köszönjük azt, hogy ő ott hagyta a menny dicsőségét, és eljött ide a földre, vállalta azt, hogy emberi testben itt él, vállalta az ember létet, minden nehézségével is, minden keserűségével is, s vállalta a kereszthalált. Köszönjük, hogy ő céltudatosan haladt előre, tudta, mi a küldetése, mi a feladata, s szeretett bennünket annyira, hogy erről az útról semmi sem tudta letéríteni. Köszönjük azt, hogy amikor ott a Getsemáné kertben küzdött, készülve a halálra, melytől nyilván ő is félt, hiszen az emberi testi számára is azt jelentette, hogy kegyetlen fájdalmak, kegyetlen szenvedés vár rá. Áldunk azonban azért, hogy vért verejtékezve ugyan, de kimondta, hogy a te akaratod legyen meg, azaz halad tovább a tőled kapott úton, egészen a keresztig. Köszönjük, hogy mindezt vállalta, köszönjük, hogy erről az útról nem téríthette le a körülötte lévő sokaság várakozása, elvárása sem. Ő tudta, hogy mi a legjobb számunkra, tudta, hogy mire van valóban szükségünk nekünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy bár mi ezt nem tudjuk, mert sokszor még azt sem tudjuk, hogy nekünk mi lenne a legjobb. Mégis nem egyszer, szinte követelőző hangon tudunk fellépni. Hadd valljuk meg neked, hogy sokszor olyan harsányak vagyunk. Hadd valljuk meg neked, hogy sokszor olyan öntudatosan hangoztatjuk az igazunkat. Miközben talán éppen haladunk a kárhozatba vezető úton, rossz irányba haladunk. Könyörülj meg rajtunk. Nyisd meg a szemünket, a lelki szemeinket, hogy láthassunk. Hogy láthassunk téged mindenek előtt. A te nagyságodat, hatalmadat, szeretetedet. Hogy érthessünk téged. Érthessük meg mindezt, amiről most virágvasárnap eseményeink keresztül is tanítottál bennünket. És érthessük meg, és tudjuk elfogadni tőled azt, amit te jónak látsz számunkra. Ne okoskodjunk, ne vitatkozzunk, vagy ha vitatkozunk is, akkor neked mondjuk el imádságban, és ne magunkban, és ne egymás között, hanem neked mondjuk el a kételjeinket is, neked tegyük fel a kérdéseinket is, mert az fog előre vinni bennünket. Urunk, köszönjük, hogy nálad még ez is lehetséges, hogy még így is odafordulhatunk hozzád. Kérünk téged, hadd tudjunk mi is alázatos szívvel meghajolni a te akaratod előtt. Hadd tudjuk mi is kimondani azt, amit Jézus Krisztus ki tudott mondani. Igen, Atyám. Ó, bárcsak így tudnánk készülni most nagypéntek és húsvét ünnepére is, és így újulhatna meg az életünk. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, a különböző testi-lelki nyomorúságokkal küszködőkért. Köszönjük, hogy most is szólt az evangélium, és a szívünkbe fogadhattuk, hogy te különös tekintettel vagy a szegényekre, a szenvedőkre, a kitaszítottakra, a megvetettekre. Urunk, hadd nyílhatna meg igazán a szívünk előtted, és tudnánk mi is ilyen lelkülettel fordulni oda a körülöttünk bajban lévőkhöz, hogy valóban a tanítványaid lehessünk, és úgy élhessünk. Imádkozunk hozzád egyházunkért, vezetőinkért, népünkért, és népünk vezetőiért is, azért, hogy kegyelmedből hadd kaphassunk olyan vezetőket, akik elsősorban reát hajlandók figyelni. Könyörülj meg rajtunk, de könyörülj meg népünk minden tagján is, mert bennünk is oly sokféle hamis várakozás is él, bárcsak úgy tudnánk mi is hozzád fordulni, hogy te valóban megállhass bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akiknek szomorú a szívük, akik a gyászterhét hordozzák. Arra kérünk, hogy te töröld le a könnyeiket, és oly jó volt hallani az ígéből is, hogy te ilyen Isten vagy. Kérünk, hogy te gyógyítsd be a sebeket. Mindez Jézus Krisztusért, az ő érdeméért kérjük. Így kérjük, könyörülj meg rajtunk, és szent lelkeddel maradj velünk hétköznapjainkban is. Amen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk képzelni, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Sok szeretettel várunk mindenkit ma délután 4 órára, amikor is családi istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Hirdetem a ránk következő napok, tehát a nagy hét gyülekezeti alkalmait, melyekre szintén szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Nem a nagy héthez tartozik szorosan, de mégis. Először is hétfő este megtartjuk a keresztkérdések kurzus következő alkalmát, tehát szeretettel várjuk a résztvevőket este 7 órára. Szerda este a 6 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletet tartunk, úgy szintén csütörtök este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk. Nagy pénteken 2 alkalommal is lesz istentisztelet, délelőtt 10 órai kezdettel lesz passiós istentisztelet lesz, és este 6 órai kezdettel is tartunk istentiszteletet. Húsvét vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor lesz istentisztelet, amikor megterítjük az Úrnak szent asztalát is, és úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Úgy szintén húsvét második napján, tehát hétfőn is 10 órai kezdettel lesz az istentiszteletünk, és akkor is lehetőség lesz arra, hogy magunkhoz vehessük a szent jegyeket. Hirdetem azt is, hogy nagyon szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, ha tudunk a szomszédságunkban, utcánkban, közelünkben olyan beteg, idős testvérről, aki nem tud eljönni az Isten tiszteletekre, de szívesen venne úrvacsorát, akkor kérem, hogy tessenek szólni. És akkor megbeszélem mindazokkal, akik kérik az úrvacsorát, hogy mikor vihetem el. A húsvéti gyülekezeti hírlevelünkből még mindig van, tehát akik nem vittek belőle, kérjük, hogy vigyenek, megtalálják hátul a persely mellett, illetve hogyha a szomszédjainknak, az utcában lakó reformátusoknak is el tudjuk vinni, akkor azt nagyon megköszönnénk. És ugyancsak köszönjük mindazoknak a munkáját is, akik fáradoztak a hírlevél létrejöttében. Isten áldja meg őket is gazdagon. Az adakozás lehetőséget hirdetem még, gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életét éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 464. dicséretünket keressük meg, énekeljük el végig mind a 6 verszakával, a 6. majd fennállva. Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát az Úr reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát hozzád, és adjon békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.